Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Most nyáron egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, a kamaszkorral, illetve a kamaszkorhoz kapcsolódó kihívásokkal, mert ugye ez mindenki elég kihívást állít, mind a fiatal, mind pedig a családok, szülők elé. Most is a vendégem, szakértő vendégem, dr. Vári Anna Mária.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. A pályám elején 15 évig szinte kizárólag csak gyerekekkel foglalkoztam, minden korosztállyal. Voltam iskolapszichológus is, de aztán egy neuropszichiátriai gyermekklinikán dolgoztam, ahol 0-tól 21 éves korig, hát azt kell mondanom, hogy szinte mindent megtapasztaltam, és szinte mindennel foglalkozhattam. Ezután lettem aztán felnőtt klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és pályatanácsadó. No, hát akkor...
Szerintem kezdjük el onnan, hogy mi is jellemző a kamaszkorra. Tehát, hogy mi az, amikor úgymond azt mondjuk, hogy normális vagy átlagos. Ugye eleve a kamaszkor az, nem is mondhatom azt, hogy átlagos, de mégis, hogy milyen változások történnek, mind testileg, mind lelkileg, mentálisan.
Hát akkor én kezdeném a legelejétől. Ugye a gyermek személyisége, az újonnan született kis emberpalánta személyisége, a mai tudásunk, és hozzátenném, hogy a dinamikus pszichológiai iskola szerint olyan 7 éves korig megalapozódik. Ezt úgy képzeljük el, mint hogy a háznak is a földben vannak az alapjai, és mi igazából nem látjuk ezeket az alapokat, de ha azok nincsenek ott, ugye akkor nem tudunk rá házat építeni. Tehát, hogy ez történik meg a kisgyermekkorban elsősorban, majd ez a gyermek személyiség az iskolába érve a teljesítményre koncentrál, mondjuk úgy, hogy a személyiségnek elsősorban a kognitív, a megismerő és a készség oldala fejlődik, amíg aztán egyszer csak a hormonális érés hatására el nem kezdődik az úgynevezett kis kamaszkor, és ezt pszichésen onnan ismerjük föl, hogy akkor már a gyermek nem igényli annyira a szülő támogatását, nehezen fogadja el, azt is a kézen fogva akarunk vele
ciki,
menni az utcán.
Ciki,
az is ciki, ha anyuka szalad utána az uzsiával, az is ciki, és hát megjelenik az a híres válvonogatás, és a hagyjál békén, és a hasonló jelzések, amik azt mutatják, hogy a gyermekünk a gyermekkort hagyja el éppen. Na most ez egyszerű lenne, ha egy lépésbe történne, de nem így történik. Tehát nem lehet letenni a gyermek személyiséget, mint egy kabátot, és fölvenni a kamasz, majd utána a felnőtt személyiséget, hanem pont arról van szó, hogy a kamaszkor az a mondjuk, hogy 8 év, tegyük 8 évre.
Igen, pont ezt akartam.
Mondhatnánk, hogy 6-8 év, de mondjuk inkább a hosszabb.
Szabos, igen.
Amikor a gyermek személyisége lépésenként fokozatosan átalakul, és a végeredmény a fiatal felnőttnek a személyisége. Nem érdemes belemenni, hogy ez pontosan mikor történik. Ugye tudjuk, hogy az érettség az olyan 18-19 éves korban. De lesz, aki hamarabb érik, és lesz, aki egy kicsit később, és ezt még nem tekintjük olyan nagy bajnak. Ami még nagy érdekessége a folyamatnak, hogy egyénenként más-más típusú érés történik, és két oldala van. Az egyik az, hogy kimaradnak a gyermekkorban beidegződött jellemző tulajdonságok, mondjuk az engedelmesség például.
Igen. Ugye? A kis aranyos gyerekünk az
aki cuki volt, és lehetett vele beszélni, egyszer csak nem azt akarja, amit mi elvárunk tőle, és ez minden gyereknél és minden családban a maga sajátos módján történik meg. Persze a gyerekkorból lehet következtetni, vagy lehet feltételezni, hogy mi hogy lesz, de azért ez nagyon nagy egyéni különbségeket mutat. Márpedig azért is, mert a kamaszkor fő feladata az, hogy leváljunk a szüleinktől, ugye, és kialakítsuk a saját fiatal felnőtt identitásunkat.
Igen, ez a leválás, ez egy érdekes kérdés, hát, mert hogy
nem a minden szülő tűri a leválást, és itt jönnek azok az óriási nagy egyéni különbségek, hogy a szülő hogy áll hozzá ehhez a folyamathoz, felismeri-e azt, hogy hát igen, ez egy kellemetlen helyzet, hogy a gyerek nem azt akarja, amit én, vagy visszaszól, vagy ahogy mondani szokás, szemtelen képeket vág, nem tisztel, stb. Tehát pont ez a lényeg. Az a lényeg, hogy eltávolodjak azoktól a szabályoktól, értékektől, amelyeket gyerekkoromban természetesnek vettem, és ehelyett saját magam, a kortársak és az úgynevezett én ideálok segítségével új dolgokat vigyek be a személyiségbe. A folyamatot nagyon nehéz követni. Utólag vissza lehet rá gondolni, de akkor, amikor benne vagyunk, akkor nem egyszerű. Akkor általában ugye a szülőkben erős indulatokat gerjeszt az, hogy nem úgy van már, mint volt régen. Ugye? Tehát a gyerek nem néz föl rá nagy szemekkel, nem követi a utasításait, és itt tartanék egy pici szünetet, hogy sajnos én azt látom azokból az esetekből, amelyeket hozzám hoznak, hogy mostanában jóval korábbra tevődik valamiféle lázadó magatartása a gyerekek részéről. Nem elítélően mondtam, tényként mondtam.
Ugye még itt nagyon jellemző egy jelenség, az az, hogy nagyon sokat, mit tudom én, vágynak saját időre, bevonulnak a saját szobájukba, és sokszor ezt a szülő lustaságnak definiálja. És ugye ez szerintem összekapcsolódik azzal is, hogy a testben is megindulnak változások.
Hát igen, a hormonális változás ugye tulajdonképpen a hipofízissel kezdődik a dolog, ugye? És akkor a biológiai szinten is észreveszük a testi változásokat. Én most ugye a lelkivel kezdtem, igen, természetesen hát ezeket gondolom, hogy minden szülő tudja, hogy elkezdenek az úgynevezett másodlagos nemi jellemzők látványosan megjelenni, megnő a gyermek, stb. Most én inkább a lelki oldaláról közelítem meg a dolgokat. Tehát, hogy az ellenállás, lázadás, eltávolodás, ami vagy abban nyilvánul meg, hogy bemegy a szobájába, és kitesz egy ilyen kis útjelző táblát, minősz van, hogy ne nyisd ki, és ne is kopog. Igen. Ne nyisd ki, és ne is kopog, stb. Tehát ezeket nem támadásnak kell megélni, hanem egy természetes folyamatnak, ami arról szól, hogyha azt akarom, hogy a gyermekem autonóm felnőtté váljon, akkor teret kell engednem az autonómia törekvéseinek. Persze ez nem azt jelenti, hogy leveszem a kezem róla, hogy nem figyelek, hogy nem tudom, hogy mi történik. Végig ugye meg kell őriznem a jó kapcsolatot azért, hogy tudjam, hogy mi történik a gyermekemmel, mert lehetnek aggasztó jelzések is.
Pont ezért is gondoltam, hogy így nyár kellős közepén ilyen témákról beszélgessünk, mert ugye ilyenkor a gyerekek, kamaszok, fiataloknak a szabadságvágya, a törekvése, hogy minél többet legyenek a kortársokkal, az még jobban megjelenik, vagy látványosabb, hiszen nincs az iskola, ami struktúrája a napjukat, hanem most így van összefüggően akár 10 hét is, amikor úgymond nyári szünet van. A szülőknek nincs mondjuk lehetősége a 10 hétből 10-re tábort, vagy nagyszülőt, vagy valamilyen elfoglaltságot találni, tehát mondjuk esetleg egy kamasz úgy alakul, hogy otthon van. Mi az, ami őre érdemes odafigyelni, mit javasolsz, ami mondjuk akár aggasztó lehet, figyelemfelhívó, ami már mondjuk nagyon eltér a normális kamaszodástól.
Igen, tehát eddig azokról a dolgokról beszéltünk, ugye, amíg normálisak. Tehát, igen, hogy normális az, hogy nem értek egyet a szülővel, normális az, hogy ez ki is fejezem, normális az, hogy szeretnék egyedül lenni a barátaimmal, és nem a szüleimmel akarom a legbizalmasabb dolgaimat megosztani. Normális az, hogy rajongok ideálokért, ugye ezekből az én ideálokból fog majd beépülni a személyiségben néhány dolog, nem mondom, hogy csak ezekből, de ezekből is, ugye? És ezek így mind rendben vannak. Az is, hogy esetleg később jövök haza, az is, hogy hát nem sikerül betartanom, hogy nekem 10-re haza kell menni, de a többieknek csak 12-re, és milyen ciki, igen, hogy engem otthon gyereknek néznek, de bezzeg a többieknek lehet. Tehát mindenki, akinek ilyen, akit érdekel ez a probléma, mert ilyenkor gyerekei vannak, tudja, hogy nála pont mi játszódik le. Az aggasztó jelek, amik már el távolodnak attól, ami még belefér a kamaszkor normálisnak tekinthető jelenség világában, ugye, hát elsősorban napjainkban muszáj elővenni az alkohol és egyéb szerek. Ugye, hogy ezeknek a fogyasztása, hogyha elér egy túlzott mértéket, hogy kipróbálják egyszer például, vagy sok ilyen történet volt az ismeretségi körömben, amikor a szülőknek kellett rohanni a gyerekért, aki kipróbálta az alkoholt, és hazahozni. Ha egyszer van, és abból megtanulta, vagy kontrollal egy születésnapon, vagy egy budiban megkóstolja, az előfordul, de ha ebből egy rendszeres fogyasztás lesz, akkor az már gondot jelent. Arra mindenképpen már ott oda kell figyelni, nem beszélve egyéb szerekről. Ugye, tehát, hogy ezek a szülőknek művelteknek kell lenni, észre kell venniük, hogyha a gyerek valami ilyesminek a hatása alá kerül. Aztán a megnövekedett média és számítógép következtében nem az a baj, hogy használják, mert ezek már hozzátartoznak az életünkhöz, kénytelenek vagyunk használni őket, nagyobb baj, ha nem tudjuk használni őket, mint ha tudjuk használni őket. De ha ezeknek a használata eljut oda, hogy például a gyerek éjszakákon keresztül nem alszik, és megfordul az alvásétrevét ritmusa, és nappal alszik, és éjszaka végig fenn van, vagy akár kialakulhat ebből egy alvászavar is, no, ezek már aggasztó jelek. De, hogy a negatív tünetekről is beszéljek, az is ugyanilyen aggasztó, ha egy kamasznak nincsenek kortárs barátai. Ha nem hívják el, ha nem megy el, ha otthon gubbaszt egyedül. Hozzá kell tennem, hogy bizonyos, komolyabb lelki betegségek kamaszkorban kezdődhetnek. Sőt, vannak olyanok is, amik később már nem is igazán kezdődnek, csak egyes formáig. Tehát erre is nagyon oda kell figyelni. Tehát nem faxninak tekintjük, ha a gyerek befelé fordul, nem beszél, furcsa, megváltozik.
Tehát, hogy testbe fele fordul.
Így van. Akkor mindenképpen el kell vinni szakemberhez. Tehát minél hamarabb tudom, hogy nehéz szakemberhez jutni, minél hamarabb időpontot kell kérni. Tehát ugye az nem ok, hogy hát mi el akartuk vinni, de csak 2 hónap múlva kaptunk időpontot, akkor azt az időpontot el kell fogadni, mert azért nem minden egyből történik, tehát hogy nem egyből fog megbetegedni. Tehát már az első aggasztó jeleknél érdemes szakemberrel konzultálni, és odafigyelni rá. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amelyek a legfeltűnőbben utalhatnak betegségekre, a kamaszkorban kezdődő betegségekre. Hozzátenném, hogy azért a későbbi felnőtt korban jelentkező személyiségzavaroknak is láthatóak már néha kamaszkorban is a jelei, ezek ugye folyamatokról beszélünk, nem egy pillanatról a másikra megjelenő dolgokról, ezekre egy kicsit nehezebb odafigyelni, de néhány ilyen dolgot mondanék azért, hogy oda kell figyelni, hogy vannak-e olyan sajátosságai a kamasznak, hogy túlzott mereven ragaszkodik valamikhez, vagy túlzottan rendrakó. Tudom, hogy minden szülőnek az az álma, hogy rendet rakjon a gyereke, de amikor ez eljut a diszfunkcionális szintre, akkor ezzel is érdemes szakemberhez fordulni. Hozzátenném, hogy a leggyakrabban manapság a kamaszkorba első gyerekek, tehát olyan 12-18, a kiskamaszkortól kezdődve 18 éves korig, ők nagyon gyakran szorongásról panaszkodnak, és mivel a pánikzavart jól meg lehet tanulni, a csapul is az folyik, de igen gyakran jönnek azzal, hogy pánik betegségük van, ami nem mindig pánik betegség, ugye vannak pár szorongásos betegségek is, a generalizált szorongás, a depresszió és szorongás együttes jelenléte, ezek más-más kórképek, tehát nem minden pánik betegség, ami annak tűnik, de ők a legtöbbször ezt nevezik meg, hogy betegségük van.
Én szeretnék még egy jelenségről beszélni, méghozzá arról, hogy ugye itt a mai kamaszok, fiatalok sokkal korábban kezdenek fizikálisan érni. Viszont ez a érés, ez a szociális területen nem ugyanilyen, hogy mondjam, nem nincs párhuzamba, tehát szinte ilyen ullószerűen szétnyílik. Hogy mi az, ami ennek a jellemzője, és hogy ilyenkor a szülőként mi az, amit, hogy mondjam, akár el tudunk rontani, vagy nem biztos, hogy a legszerencsésebb mondataink vannak ilyenkor, amikor olyan elvárásaink vannak a fiatalokkal szemben.
Amikor bele vagyunk merülve ugye abba, hogy gyerekeket nevelünk, és akkor mondjuk már egy kamasz, a másik még nem az, vagy egyáltalán a szülők nem szoktak ilyen elméleti dolgokra időt szállni, hogy mi is a probléma. De a probléma nagyon sok esetben az, hogy biológiailag, és ezt viccesen úgy szoktuk mondani, hogy ivaréretté válnak a gyerekeink igen korán, viszont a társadalmi érettségük az meg későbbre tolódik. Most csak gondoljuk egy olyan gyerekre, aki orvosi egyetemre akar menni, de akár csak gondoljunk egy specializált szakmunkára valamilyen területen, ahhoz is évek kellenek. Tehát amíg a fiatal, a gyermekünk eljut oda, hogy önállóságát társadalmi szinten is megteremtse, ez mit jelentene? Az, hogy önfenntartóvá válik, hát addig nagyon sok idő telik el. Mert ugye azt tudjuk, hogy mennyire nehéz az élet elején, ugye van ez a pályakezdő időszak, akkor a bérek sem olyan túl magasak. Tehát, hogy néha nem gondolunk bele, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak ezek a gyerekek. Egyrészt, ugye ők már úgy születtek, a polgári családokról beszélek most, hogy megvolt mindenük. Tehát úgy születtek, hogy a családban volt autó, ütőszekrény, ütőláda, tévé, kütyük, minden. Ugye? Neki el kell oda jutnia, hogy ő ezt önmaga legyen képes megteremteni. És itt
és
van...
Fenntartani,
és fenntartani természetesen. És itt van ez óriási probléma. Nagyon sok gyermek szereti a diákmunkát. Én személyesen ismerek egy csomó gyereket, aki keményen dolgozik, akár iskola mellett is hétvégén, vagy délutánonként, oda, ahova diák szövetkezetek ki közvetítik őket. Ők ezt a szakadékot próbálják áthidalni. Tehát ők már felfedezték, hogy ez baj. Hogy ez baj, hogy ők úgy akarnak élni, mint a felnőttek. Például tudok olyat, aki arra gyűjt, hogy a barátjával elmenjen nyaralni. Iskolás, kamaszkorú gyerekek, mind a ketten arra gyűjtenek. Ugye? Tehát ez egy ilyen felnőtt dolog, hogy elviszük a családot nyaralni.
Igen.
Ugye? Vagy más vannak, akik arra gyűjtenek már a középiskolába, hogy jogosítványt és valamilyen kis olcsóbb autót vegyenek maguknak. Tehát, hogy érzik ezt a hézagot, ami a között van, hogy biológiailag érettek, ugyanúgy működtek, mint a felnőttek, ugyanakkor társadalmilag nem. De a szociális hálójuk az viszont jó. Tehát sokan vannak, akik jól kommunikálnak, kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, segítenek is egymásnak, ha valamelyik talál egy jó munkát, akkor oda viszi a barátját is. Tehát, hogy maga a társadalmi önfenntartásra való képesség és a biológiai érettség között itt van, hát bizony sokszor, ha nem is egy évtizedet, de szinte egy évtizedet felölelő időszak, és ebben szüksége van a szülő támogatására. Na most, ha megromlik a viszony a kamasz és a szülő között, akkor itt baj lesz.
Hát igen, mert ugye ott van az a viselkedés, ez az eltávolodás, leválás folyamata, de közben meg szükség van a támogatásra, tehát ebben egy ilyen ambivalencia feszül folyamatosan.
Így van, igen, hogy akkor szeretném, hogy támogassanak, de én attól még kamasz vagyok, és lázadok ellenük, de van egy jó hírem mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy hát ez túl nehéz, és hogy nem bírják. Hogy azok az értékek, amik a gyerekek magukba szívtak egy kielégítő családban, a kamaszkor előtt, ezek mind vissza fognak térni, és a szülő döbbenettel fogja majd látni, hogy amikor a gyerek ilyen komolyabb kapcsolatba kerül, külön költözik a párjával, vagy valami hasonló, vagy családot alapít, akkor ugyanazok az értékek megjelennek, amit az eredeti családjában hozott. Akkor is, ha ezek az értékek úgymond hasznosak egy gyereknevelés szempontjából, akkor is, ha nem, tudnék, ugye magunkba szívtuk ezt a gyerekkorba, és csak azt tudjuk kipréselni magunkból, amit magunkba szívtunk. Tehát, hogy az a lázadó kamasz, aki hát nehezen elviselhetővé tett néhány napot az életükből, az, amikor felnőtt családos ember lesz, nagyjából ugyanazon értékek szerint fogja a saját gyerekét nevelni. Egyes pszichológiai iskolák azt mondják, hogy akár 50 évnek is el kell telnie ahhoz, hogy ezekben a családi mintákban radikális változás álljon be, vagyis kicserélődjenek, lecserélődjenek.
Tudom, hogy nagyon nehéz ilyen generális tanácsot adni, de mi az, amit így tudnál javasolni a szülőknek, amikor mondjuk egy ilyen feszültebb pillanat van egy kamasz gyerekkel, hogy mire próbáljanak figyelni, vagy mire fókuszáljanak?
Hát most, ha ilyen nagyon-nagyon egyszerű tanácsot szeretnék adni, amit hát mégsem könnyű betartani, ez az, hogy felejtsük el azokat a régi mondásokat, hogy amíg az én kenyeremet eszed. Tehát, hogy ezt a kamasz gyerekünknél felejtsük el, nagyon csúnya dolog. A gyerek ki van nekünk szolgáltatva, hát ki tartsa el, ki támogassa őt, hanem mi. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek igazán mérgezőek. Ugye, még van egy ilyen, ez az egyik a mi is a másik, amit szoktak mondani, hogy ez, amíg az én házamba élsz, amíg az én kenyeremet eszed. Ja, meg azt igen, hogy majd, ha felnőtt lesz, akkor kinyithatod a szádat, a gyereknek hallgassa neve.
Na, ezek az ilyen, mérgező mondatok.
Ezek mérgező mondatok, gyilkos mondatok, igen. Nem hallgassa neve a gyereknek, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy például a vásárlási szokásokat egy családban mennyire meg tudják határozni a kamaszok. Ugye erről marketing tudományágában vannak ellenézve ilyen a felmérések. Tehát, hogy nem hallgassa neve a kamasz gyereknek, sok okos dolgot tanulhatunk tőlük.
Lejárt így az időnk, pedig még pont ezek a témák akár nagyon érdekesek lennének, hiszen ugye otthon a családban az a műsor címe. Azt gondolom, hogy még ezekre vissza fogunk térni, hogy mit is tanulhatunk a gyerekeinktől. Köszönöm szépen a mai beszélgetést is.
Én köszönöm a lehetőséget.
Dr. Vári Anna Máriát hallották, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.